Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ásd mélyre, és hallgass szabadon!
Azért ugye ez a film egy nagyon komoly pszichiátriai betegséget villant fel, és ez a Münchhausen by proxy szindróma, amikor egy ember a másiknak idéz elő valamilyen betegséget, és akkor ápolni lehet.
Igazából szerelem? Avagy a szerelmes filmek és az életünk? Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései.
XX. század, 50-es évek, Nagy-Britannia. A női felső tízezer Reynolds Woodcockhoz jár úri szabatni és a férfit meghódítani. De ő megrögzött aglegény, akinek minden perce az alkotást szolgálja, csak nőkből álló segítői körében. Ám váratlanul egy vidéki pincérnőben nem csak az ideális modell, hanem az érte megküzdő szerelem is tökéletes alakot ölt. Fantomszál. A film, amelyben Daniel Day-Lewis-t utoljára láthatjuk széles vásznon. Partnere Vicky Krieps. A kézműves filmkészítés remek művét írta, rendezte, filmre vitte Paul Thomas Anderson. Ha egy pszichológust kérdezel arról, hogyan lehet, hogy egy mérgező kapcsolatból mégis megszületik a szerelem, azt válaszolja, hogy
mérgező kapcsolatból patológiás kapcsolat születhet, ami akkor működik, ha ők tulajdonképp a zsák meg a foltja.
Úgy is mondhatnánk, hogy alma, a rés, a pajzson?
Hát azt mondhatnánk, hogy ha veszünk egy középkorú férfi embert, aki a nővérét nem húgával él együtt, és viszi a, nem is tudom, ez nem varroda már, hanem női
félig
szalon.
Igen.
Hát ez igazi szalon, ahol ő valóban nagyon kreatív, és kicsit később ugye látjuk, hogy az új idők új szavát nem feltétlenül érti, de azért gyönyörű ruhákat alkott, és tényleg a vevőköre az a felső tízezer. Csak hát azt látjuk, hogy az illető aglegény, együtt élvén nőtestvérével, tulajdonképpen egy érzelmileg infantilis munkamódban megmarad egy olyan fiúnak, aki az édesanyja hajtincsét viseli az akójába belevarva a mai napig, aki édesanyja meghalt, akinek 16 éves korában ő az első ruhát varta, a leggyönyörűbbet, hogy anya férjhez tudjon menni abban a ruhában. Egy szóval tulajdonképpen látunk egy olyan férfit, aki azóta sem tudott leválni az anyjáról, nem tudta megtalálni csak a munka területén önmagát. Párkapcsolati viszonyai, hát enyhén szólván narcisztikus alapon működnek, ebből látunk egy példát, egy szerencsétlen nő, éppen az aktuális, aki ott ül egy reggelen.
Johanna
ül a reggeliző asztalnál, és elköveti azt a hibát, hogy hangot ad ki, miközben reggelizik, mármint nem a szájával, hanem egy picikét csörömpöl a csészéje, és keni a pirítósát, és akkor a tőle egy méterre ülő Reynolds, aki éppen azt hiszem, hogy a vázlatfüzetében alkot, vagy az előző alkotásait nézi át, egyszer csak körülbelül olyan fejjel, mintha üsdobok mennének a füle mellett, kiké éri magának azt, hogy ebben a zajban neki gondolkodnia kéne, ami nem lehetséges, akkor a lány megpróbál elnézést kérni, de a szintén a reggeliző asztalnál ülő Cyril, a nővér, úgy néz rá, hogy azok után csak elnémulni lehet, és akkor még Reynolds folytatja, hogy nem lehet úgy indítani egy reggelt már konfliktusokkal, ezt ő nem bírja. És akkor kapunk először egy kis, mondjuk így demonstrációt abból, hogy azodáig rendben van, hogy aglegény, de hogy milyen allőriei lehetnek, hogy milyen érzékeny, milyen módon próbálja kontrollja alá vonni tulajdonképpen 100%-ban a környezetét, hogy csak azok az emberek legyenek benne, akit ő akar, azok csak azt mondják, amit ő szeretne, csak azok dolgok történjenek, amit ő szeretne, és semmi más ne zavarja meg őt. És akkor ez még akár lehetne szimpatikus is, de valahogy mégiscsak felsejlik, hogy ő is a testvérének közötti kapcsolat az valahogy így minimum furcsa. Igen. Hogy ők ketten így egyedül maradtak, hogy egyiknek sincsen saját élete, hanem valahogy ketten támogatják egymást az életben, de úgy, hogy közben a nővére egy kicsit láthatólag féltékeny azokra a nőkre, akik ott megjelennek gyönyörű ruhákban, van valami keménység abban a nőben, van valami szomorúság abban a nőben, mélységes depresszió, de ugyanakkor a harag meg a düh is valahogy, amikor átitatja, akkor kifejezetten gonosznak látszik.
Igen, de ugyanakkor profin kezeli az egész ügymenetet.
Mindent.
Ügyvezető igazgató, vagy valami ilyesmi funkcióban lehet.
A titkárnő ügyvezető igazgató egy teljesen, tulajdonképpen egy személyi kontrollere az öccse életének.
Hát ezt
mindent tud.
A nőinek az elküldését is ő intézi.
Igen. A reggeli fiaskó után szegény Johanna az egyszer szóba kerül a testvérek között, és akkor azt halljuk, hogy talán Johannát el kéne, hogy küldjem, mondja a nővér, mert jelen pillanatban csak ül és hízik. Neki adjam az októberi ruhát, és akkor elküldjük. És akkor tulajdonképpen Reynolds nem is teljes fejjel bólogat, hanem csak valahogy így megrebben a szeme, és akkor lehet tudni, hogy igent mondott. De most ugye ebbe a képbe, ahol senkin egy mosoly nincsen, mindenki feszült, mindenki szorong, mindenki olyan, mint aki karót nyelt, ebbe a képbe látjuk azt, hogy a nővér, aki elküldi Reynoldsot, hogy pihenjen a vidéki kastélyában, ott ő összetalálkozik egy életvidámnak tűnő pincérlánnyal, aki mosolyogva szolgálja ki, és akit egyébként fura mód estére meghív vacsorázni.
Te furcsáltad.
Hát azt gondoltam, hogy egy ilyen karakterű férfi, aki kötődni és szeretni nem igazán tud, csak birtokolni, valamit biztos fog csinálni. És hogyha emlékszel, hogy ott ülnek a vacsoraasztalnál, és akkor ez a lány eszik, és akkor egyszer csak a félórás ismeretségükhöz képest kicsit túl bizalmasan fogja az asztalkendőt Reynolds, és letörli a lány szájáról a rúst.
Hogy lássa, hogy kivel beszél valójában.
Igen. Na de hát ez... Ez valójában olyan belenyúlás a másik ember intim szférájába, amihez neki tulajdonképpen semmilyen joga nem lenne, és az az arc kifejezés, ahogy a lány ezt hagyja, ahhoz az engedelmesség, amit akkor látunk, vagy mondjuk annak vélhetünk.
Én kíváncsiságnak véltem. Nagyon elegánsan történik mindez, nem?
Hát igen, de... Mondjuk, oké, legyen igazad, kíváncsiság is van benne, mert ilyet még nem látott közelről ő sem, de van valami fura engedelmesség is benne.
Igen, ez így.
Hogy mindent lehet. És amikor ezt láttam, hogy mindent lehet, akkor egy kicsit felkészültem arra, hogy jó, akkor talán minden is lesz, és lett. Mert hát azért ugye ez a film egy nagyon komoly pszichiátriai betegséget villant fel, és ez a Münchhausen by proxy szindróma.
Ami micsoda?
Az, hüde, elkerekedett a szemed. Münchhausen szindróma az a pszichiátriai betegség, amikor valaki megbetegíti önmagát, vagy legalábbis tüneteket csinál önmagának, hogy ezzel orvoshoz mehessen, folyamatosan előállít valamilyen olyan betegséget, amely egyébként neki mondjuk nincs, de egyébként később kialakulhat, és mindezt azért teszi, hogy a figyelem rá irányuljon, és megkapjan valamilyen érezhetően bizarr elfogadást vagy szeretetet. Münchhausen by proxy, az a szindróma, amikor egy ember a másiknak idéz elő valamilyen betegséget, ezt egyébként jellemzően anyák szokták csinálni a gyerekükkel, hogy így megbetegítik, és akkor egy évben 425-ször lehet kórházba vinni, és nagyon gyakran a gyerekek ebbe bele is halnak, de hogy a filmben, amit látunk, az, hogy Alma elkezdi ugye megmérgezni Reynoldsot azért, hogy az tulajdonképpen egy irányított adag gombával, vagy kimért gombaadaggal pont annyira fertőződjön meg, vagy kapjon mérgezést, hogy ágynak essen, de abból még kijöjjön, és akkor ápolni lehet, és akkor Alma megkapja, amire mindig is vágyott, hogy csak ő legyen ott, és Reynolds ki legyen szolgáltatva neki. Amikor ezt először megláttam, ezt a jelenetet, akkor azt gondoltam, hogy ez egy igazi, tényleg patológiás párkapcsolat, amiben az egyik ember azért betegíti meg a másikat, hogy az övé legyen, de a másik azért teszi meg boldogan a gombát, mert valójában egész életében arra vágyott, hogy valaki ápolja és gondozza őt, és neki csak kisbabaként kelljen feküdni az ágyban, és kiszolgáltatott lehessen. És akkor látjuk, hogy a két ember nyilván most mondhatnám, hogy korai szkriptjei mentén a kötődésnek egy egészen abszurd formájában tudnak egymáshoz kapcsolódni, amennyiben a férfi narcizmusa, amelyet egyébként felfedez Alma, mert ugye van egy pont, ahol azt mondja neki, hogy elég korán, egyébként a kapcsolatokat tekintve, hogy maga gyenge. Kicsit később azt is mondja, amikor nézik egymást a vacsora közben, hogyha velem akar farkas szemet nézni, akkor készüljön fel, mert én tovább fogom bírni. És a film végén azt is tudja mondani, hogy ki foglak fektetni, és megteszi. Tehát akkor látjuk, hogy ez a lány, aki törékenynek tűnik, odaadónak tűnik, olyan passzív-agresszív erővel rendelkezik, és egyébként éles látással, amivel szétcincálja egyrészt a nővérek, mármint a testvérek kapcsolatát, másrészt azt az egész szénát, amit Reynolds betonba öntött már valószínű a testvérével együtt 40 éve minimum.
Húha! Én ezt másképp éreztem. Csak most nem merek megszólalni, vagy gondolkodnom, hogy merjek-e, hogyha ez egy ilyen Münchhausen by proxy. Elmondom, hogy én hogy láttam.
Jó.
Ez a két ember megismerkedik, amiben a lány egyszerre van egy kíváncsiság, egy ilyen furcsa engedelmesség is, és elég hamar kiderül, hogy ezeket a bizarr helyzeteket az elődjeinél lényegesen nagyobb szuverenitással valahogy kezeli, ütközik velük. Ebben a filmben nincsenek olyan nagy amplitúdók érzelmileg szerintem, egy-két pillanatot leszámítva, de hogy az egész ilyen finom tónuson belül zajlik, nagyon finom eszközökkel, szinte már-már csak jelzésértékekkel, és ő elkezdi megpróbálni elhódítani abból a helyzetből a Reynoldsot. De ő ugye kötődik azokhoz a nőkhöz, akik közül az anyjához, meg a nővéréhez, vagy testvéréhez, és nem engedi magát ebből a határon át, ahol eddig, és jön a lány, próbálkozik, ütközik, egyébként szerintem tök profint, mintha 50-es évek ilyen szuverén magára találó női öntudatnak értelmeztem én. És akkor emlékszel, amikor meg akarja lepni születésnapján?
A vacsorával.
A vacsorával. És ő fölkészül a ruhába, és mindent úgy készít el, ahogy egy normál férfi ennek örülne. És meg is vívja azt a harcot a nővérrel, hogy aki azt mondja, hogy ez váratlan lesz a Reynoldsnak, ne tegye. Vállalja a kockázatot, megcsinálja, és akkor belefut egy kudarcba, és akkor utána merengel azon, amikor ott bóklászik, és emlékszel, elkezd főzni is, tehát ő keresi a munkát tulajdonképpen, ő nem egy dologtalan, kitartott lány, túl azon, hogy a manöken, hanem beszáll a varrásba, beszáll a főzésbe, érdekli a férfi, ilyen kikutatandó, felfedezendő, és akkor ebben a megpróbáltam a normál utat forgatókönyvben, de falnak mentem, utána egyszer csak úgy, ez milyen gomba, mit tud? Ehető, mert ugye sütni, főzni venni el. Akkor nézd meg, mondja a szakácsnő a könyvbe, megnéz a könyvbe, és akkor látod, van egy mellékhatás. És szerintem akkor jön be, és nekem valahogy ez a határnoknak neki menő fura kis bátorsága az, ami meg ezt is megengedi, hogy így győzzön ebben a proxival. Én így értem.
Nagyon.
Én így értem.
Szerinted ez rendben van, hogy a határokon átmenő próbálkozások egy párkapcsolatban, és akkor a következő lépés, hogy hú, eszembe jutott, hát akkor picit megmérgezem.
Igen, de nincs rendben. Nincs rendben. De valahogy azon gondolkodtam, hogy de legyőzi. Ezután lép tovább magában a Reynolds. Szerintem, én úgy értettem. De nincs rendben tény. Tehát szerintem nem csinálunk.
Jó, akkor próbáljuk meg felépíteni Alma karakterét.
Figyelek.
Ugye a film sztoriával párhuzamosan folyik egy Alma monológ, amit csak később látunk, hogy a család orvosának mesél, aki egy fotelben ülve hallgatja, hogy ő tulajdonképpen így minden porcikáját Reynoldsnak adta, és amit kapott tőle, az a legnagyobb dolog, mert ő gyűlölte a testét, minden porcikáját, és Reynolds ruhái által kezdte szeretni önmagát. Ugye Reynolds azért a maga módján ezt is az elején nagyon kifinomultan teszi, amikor közli, hogy nincs melle, de majd csinálunk neki. Cyril pedig azt mondja, hogy valószínű kedvelni fog téged, mert szereti azokat a nőket, akiknek van egy kis pocakja, mondja a csontsovány lánynak. Szóval, hogy Alma karaktere egy olyan furcsa, kicsit szótlan, érzelmeket nagyon visszafogottan mutató nő, aki a saját testével elégedetlen, nyilván ebből azért következtethetünk, hogy önmagával úgy általában is elégedetlen, hogy tud-e és hogy miképpen szeretné, azt csak akkor sejtjük, amikor így Reynolds érzelmeit ő azért megpróbálja valahogy kibogozni. És tény, hogy van egy szakasz a filmben, amikor azt látjuk, hogy Alma arra törekszik, hogy hát ha ki lehet hozni Reynoldsból a normálisat, hogy lehet mellette ülve reggelizni, hogy tulajdonképpen ki lehet bírni ilyen reggelizés közbeni hangokat. Meg lehet neki mondani, ha egy ruhának az anyaga neki nem tetszik. Meg lehet mondani, hogyha valamihez éppen nincs kedve. És akkor látjuk, hogy milyen mélységes ez a narcisztikus szindróma Reynolds karakterében, mert ugye minden a vele kapcsolódó, vagy hozzá bármilyen módon közelítést mutató dolgokról, ha csak szó esik, akkor ő azt úgy reagálja le, mintha a személyisége legmélyebb pontját érte volna a támadás. Tehát túlzó, nagyon arrogáns, nagyon agresszív, azonnal visszatámadó reakciókat ad, amiben nyilván az egyik csúcspont, ez a bizonyos vacsora, ahol egészen addig elviszi az őrületet, hogy Alma vacsora főzése az tulajdonképpen egy támadás, és hogy vannak-e társai, és jönnek-e őt megtámadni, és van-e fegyvere, és meg fogják-e ölni. És akkor ugye azt látjuk, hogy ha 2 perc alatt ez a férfi elveszíti a realitás funkcióját, és már olyanokat képzel, hát ami tulajdonképpen akkor se menne igazán, ha ezt a film átváltana krimibe.
Ez paranoid volt nagyon.
Na de hát hogy leszel paranoid pár pillanaton belül? Hát körülbelül úgy, hogy olyan törékeny az éned, hogy egyáltalában nem vagy felkészülve arra, hogy valamilyen pozitív ajándékba kapott gesztust a másik embertől úgy vegyél, ahogy kaptad. Na, pozitívan.
Ez nagyon fontos most, hogy így mondod, valóban. Ilyenkor mi van egy emberben? Tehát ott áll egy nő, vagy a társa. Nem tudom, hogy ez nem specifikus ez a Münchhausen by far, vagy nem tudom. Hogy ott van egy másik, aki tényleg neki megfelelően öltözik, várja, készíti el, meglepi, tehát nehéz másképp értelmezni, nem? Nem? Jó, akkor azt mondd el, hogy te hogy látod. De hogy egy ilyen egyértelműnek tűnő szeretett gesztust, nem az? De ezt láttuk másképp. Jó, szóval, hogy egy pillanat alatt omlik össze tényleg, de hogy ez mi kell, hogy
Mondhatnám, hogy szeretett gesztus, csak hogy Reynolds pont azt érzi, amiért Alma ezt csinálja. Almának ez az első lépése afelé, és ezt meg is mondja Cyrilnek, hogy kettesben szeretnék lenni vele, kettesben szeretnék vacsorázni vele, egyedül vele.
De ez nekem olyan pozitív.
És azt szeretném, hogyha akkor arra az estére az enyém lenne. Na már most egy narcisztikus karakter, akinek az egyetlen védelme a kontrollja, mert egyébként az énje, azt mondhatnám, hogy tényleg szinte csecsemősen törékeny, és képtelen normálisan érzékelni a külvilágból jövő érzelmi gesztusokat, ezt pontosan olyan támadásnak érzékeli, amiben olyan, mintha a lényegét érezné, tehát nem tud örülni annak, hogy a másik vele szeretne lenni, mert ő azt érzi, hogy a másik most tört be az ő birodalmába, zúzza szét a kontrollt, ami őt védi, és beletapos azokba az érzelmekbe, amik őt biztonságban és nyugalomban tartják. Nem véletlen, hogy ez az aglegény életforma, a mindig ugyanaz, mindig ugyanúgy, ugye ez a kiszámíthatóság non plus ultrája Reynolds élete. És akkor látjuk, hogy ez a gesztus Almától a vacsora, az tulajdonképpen egy kicsit arra is menne, hogy lehessen már más csinálni ahhoz képest, amit kellene. És így a realitás funkció, ez a paranoid futam, ez valójában nem a pozitív résznek szól, hanem a kontroll elvesztése bühe indítja, hogy úgy mondjam, Reynoldsban. Az, hogy Alma nem érti, csak azt látja, hogy hirtelenjében Reynolds egy ilyen nem normális forgatókönyvet futtat le, azt gondolom, hogy az indítja őt első körben a haragja afelé, hogy akkor megnézze, és itt már nyilván ez az ő patológiája, hogy ami kétségtelen nincs pszichiátriai értelemben kibontva, hogy most akkor Alma karaktere miért olyan, hogy a vacsora főzés után egy másik kontrolleszközhöz nyúl, hogy akkor nézzük meg, mi van, ha ágynak esik, és ápolhatom. De hát ez következik. Hogy akkor megnézi azt a gombát, megfőzi, odaadja, a lehető legrosszabb pillanatban Reynolds rosszul lesz, és Alma mindenkit kirúgva a szobából, ugye egy minimum 48 órán át ápolja, viszi a borogatást, és egészen biztos benne, tehát abszolút nyugodtan ül mellette, mert tudja, hogy nem fog meghalni, annyi gombát nem adott, csak éppen nagyon fog szenvedni. És a szenvedésben Reynolds ugye egyszer csak hallucinatórikus képeket lát, meglátja az anyját abban a ruhában, amit ő 16 évesen vart neki, és akkor az egész helyzetben azt érzékelhetjük, hogy ő, hát ezt regressziónak hívjuk, amikor visszazuhansz életkorban, de hogy fekszik az ágyban, piszok rosszul van, teljesen azt gondolom nyilván enervált a láztól, és akkor látja az anyját, aki vigyáz rá. És ugye neki egész életében ez volt az anya hajtincse a mellkasán. Ugye ez a Phantom Thread, a szál, amit mindig bevar titkosan, minden ruhába ott van valamilyen üzenet, és az ő fantom szála, az az anya állandó jelenléte, hogy soha ne hagyja őt el. És akkor azt látjuk, hogy ebben az életben, ahol ő mindig arra várt, hogy az anya megjelenjen, az anya egyszer csak megjelenik, abban a gomba mérgezett állapotban, amit Alma idéz elő, és akkor látjuk, nem látjuk, de lehet gondolni, hogy tulajdonképpen akkor ez a mérgezett állapot neki egy elég pozitív érzelem volt. Egy megnyugtató dolog, hogy az anyát látja. És akkor látod egy gyors vágás, az anya eltűnik, és helyette bejön Alma, aki borogatást hoz, átöleli és megcsókolja. Szóval, hogy a két nő, hogy úgy mondjam, helyet cserél. És Alma bekerülhet az abszolút pozitív női pozícióba. És akkor nyilván ennek egyenes folyamánya, hogy akkor első védelmi vonalát van törve, Reynolds megzavarodik, és feleségül kéri. Valójában az anyját, de igazából Almát. Ugye minden keveredik benne. És onnan lehet tudni, hogy túl gyors ez, és nagyon keveredik, hogy kicsit később ugye kiborul Cyrilnek, a nővérének, hogy ez borzalmas, hogy Alma mindent felborított, és ezt nem lehet kibírni, és ki kéne rúgni, és meg kéne tőle szabadulni, de nem tud. És akkor látunk Cyril arcán valami furcsát, mert mintha ő egy kicsit élvezné, hogy végre valaki elkapta a testvérek grabancát, és kvázi Móresre tanítja, és szívesen, kis részben, de szívesen át is adja a kontrollfunkciót Almának.
Sőt, a reggeli csendtörésekbe ő is beszáll nagyon módon. Tehát, mintha ez az egész almai attitűdöt is kicsit ösztönözni, vagy bátor. Igen.
És így megy aztán tovább a szál, addig, hogy tényleg látunk esküvőt, tényleg a felesége lesz, és utána látunk egy elégedetlen feleséget, aki jönni-menni akarna, aki szórakozni szeretne, aki táncolni akar, aki szilveszteri buliba akar menni, aki nem az, aki ül egy kis asztalnál, a nálánál jóval idősebb férje mellett, és ül és néz ki a fejéből. És azt is látjuk, hogy ha Reynolds erre nem hajlandó, hát akkor Alma neki indul, és még mielőtt széttörne a kapcsolatuk teljesen, és kiderülne, hogy ez a két ember így nem bír, mert nem lehet együtt lenniük, akkor előkerül a második gombás étel.
Amit viszont már lát Reynolds, hogy elkészül.
Abszolút, és azt mondja, hogy gyere, ölelj át, addig, amíg rosszul nem leszek. És akkor látjuk, hogy hát az most nem túlzó lenne, ha azt mondanám, hogy nyilván nem tudom, fél évente egyszer egy ilyen lesz, de hogy abban a pillanatban, amikor helyre kell húzni valamilyen érzelmi határokat, akkor ez a megbetegítő funkció, amelyik elkapja a narcisztikus embert, és visszahúzza abba az elanyátlanodott állapotba, ahol csecsemősen átélheti, hogy gondozásra szorul, és gondozzák, és szeretik, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a szekvencia felállt, és akkor az ő abszolút patológiásan működő kapcsolatuk ezzel kiteljesedik.
Hú, hát ez nagyon beteg. Figyelj!
Mi nem? Hát nem láttad?
De én...
Ja, nyilván szörnyebb, amikor mondok hozzá pszichiátriai dolgokat, de hogy...
Hát most ezen gondolkodni fogok erősen. Nem tudom azt mondani, hogy nincs igazad.
Hát ennek örülök. De hát most gondolj bele, egy középkorú férfi az milyen érzelmi állapotban lehet, hogyha képtelen kapcsolódni, nem tudom mennyi lehet a filmben, olyan 50-esre satszoltam én, és tulajdonképpen az az egyetlen érzelmi biztonságot adó dolog van a mama hajtincse, amelyik azt biztosítja, hogy akkor állandóan vele van.
És a végén a kettő közös jelenet, amikor így ugye már nem tudom, hogy vannak, de túl vannak ezen a második körön, vagy abban igen, benne, igen. Akkor az az áró jelentük, hogy a Reynolds a lány térdére vagy combjára hajtja a fejét, mint egy igen. Kisgyerek.
Így van.
Tehát
így
tulajdonképpen van. Ő megmaradt ebben a kisgyerek szerepben, de valahogy mégis egy egész, hát nem is tudom, hogy mondjam. Tehát én úgy értelmeztem, hogy ő azért tovább lép bizonyos szituációk kezelésében. Csönd. Többet visel el. Emlékszel, amikor ülnek ott a teraszon?
Igen.
Igen, tehát azért a határokat a lány kitolja.
Igen, csak a lány azt is mondja, ezt felírtam, hogy szeretlek, és majd megint meggyógyítalak. Ő így biztosítja, hogy szükség legyen rá. Ugye ez a Münchhausen by proxy szindróma, ez azért azt is jelenti, hogy Alma is arra vágyik, hogy egy személyben fontossá váljon valakinek, hogy kapjon egy olyan domináns pozíciót, amiben a figyelem középpontjába kerül, hogy ő az, aki majd megmenti, ő az, aki ápolja. Tehát igazából egy anyai pozíció.
Igen, de ha emlékszel, akkor van ez a szilveszteri buli, még a második menet előtt, amikor ez a bizonyos doktor, akinek később elmesélni kellett történetében, hogy mi történik, invitálja őket egy buliba. Egy vacsorán, ugye ez a szilveszteri, akkor megy a szilveszterkor, de ő tulajdonképpen ott a férfit, mint férfi, visszautasítja.
Persze.
Ebben az értelemben van egyfajta hűség. És azon gondolkodom, hogy először az első vacsora este után elmennek abba a Szabó házába, a Reynolds házába, és ő elkezdi méregetni, tehát annyira, erre nem beszéltünk, de annyira érzéki ez a film. Tehát ahogy az anyagok megjelennek, a játék minden viszonylag szűkebb térben, intim körülmények között zajlik. Amikor beszélnek, az mindig valahogy fontos. A tekintetek, az egymásra való reakciók, tehát ennek az egész történésnek egy jó része sokkal nem verbális, hanem valahogy érzéki.
Igen.
A test, meg minden, ami abból következik. Hát ahogy felveszi a lány méreteit először, és ugye kiderül, hogy milyen számára kedves, neki tetsző, modellértékű teste van a lánynak. Aztán egyszer csak ebben a folyamatban, ami egy intim folyamat, ugyanakkor nagyon szakmai folyamat, tehát nem érzed azt, hogy a Daniel Day-Lewis figurája egy pillanatig férfiként
nem.
Túllépne valamit, miközben ugye nagyon férfi az egész. Megérkezik ebbe a nővér, vagy a hú, nem is tudom, Cyril, és akkor ő kezdi írni a számokat, és nézi őket, ahogy ott méricskél, látja, hogy a férfinek ez a nő valamiért fontosabb lesz, azt is tudja valószínűleg, hogy miért. Ebben a pillanatban Alma ezt az egészet először ilyen, tehát észleli, hogy ez egy bizarr, abszurd, kicsit beteg helyzet, de aztán úgy marad benne, és elkezdi kezelni. Ez megy végig. Én ezt értékeltem. Készen addig, amíg nem ültem le veled beszélgetni, látod? És azt gondoltam, hogy itt van egy szuverén erő, ebben a fiatal hölgyben, aki folyamatosan tágítja és legyőzés. Nyilván nem egy egészséges dolog megmérgezni a másikat, még egy picit sem. De célt ér abban az értelemben, hogy tovább löki a határokat, kirobbantja abból a statikus pozícióból ezeket a dinamikákat, ahogy szoktad volt mondani, amik addig jellemezték, és egyszerűen így átveszi azt a területet, amit amúgy normálisan neki szavaznánk meg. Tehát ha van egy párkapcsolat, vagy két ember normálisnak nevezhető párkapcsolatban, akkor amit Alma kér, az igazából nem extrém.
Igen, csak azt vedd észre, hogy te férfiasnak látod Reynoldsot, de valójában a párkapcsolat Alma és egy kis csecsemő között jön létre.
Igen, ez így van. De fizikálisan mondom, mert Daniel Day-Lewis-t nehéz nem férfiasnak tekintenem még nekem is.
Igen, ez egyébként gyakori hogy úgy mondjam, pszichoterápiás helyzetben is, hogy egy kifejezetten férfiasnak látszó férfi valójában egy a világtól és minden érzelemtől rettegő kisfiú. Rosszabb esetben kisbaba. Pont ahogy a filmben. És Alma úgy dönt, hogy kell neki ez a kisbaba.
Gyors kérdés. Hogyha...
De egyébként emlékszel a film végén a babakocsira?
Igen.
Uh-huh.
Tehát lett gyerekük.
Igen.
Amit a Cyril is tologatott.
Igen. Igen. Tehát látunk egy olyan happy endet, amitől legalább azt remélhetjük, hogyha valami kihúzza Reynoldsot ebből az állapotból egy kicsit, akkor az az apaság élménye, amit azért jobb felnőttként csinálni, mint sem hisztérikus kisbabaként.
Én ezt is a remény mozzanataként éltem meg. Tehát itt létrejön nagyon fura, nagyon bizarr, de aztán a végére egy működő kapcsolat, amelyben a működésben nem csak az, hogy funkcionálisan működik, hanem két ember szempontjából elszámolhatóan boldogító, vagy örömteli. Vagy örömtelibb mindenképpen, mint ahonnét indultak a film elején. Nem így van? Pszichó?
Azért vagyok bajban, mert abban a pillanatban, ahogy mondjuk azt mondom, hogy egy ilyen párkapcsolati szál, az valójában meglehetősen patológiás, akkor ehhez nekem nehéz oda tenni, hogy egyébként örömteli és jól vannak.
Tehát, hogy ebben ugye az derült ki, hogy...
Van ebben valami kicsi ellentmondásos, de valóban azon keretek között, ahol kiszolgálják egymás rettenetes érzelmi igényeit, ott meg tudják találni azt a közös működési felületet, ahol elélnek és megélnek együtt. Az utolsó jelenet a babakocsival nekem azért volt mondjuk így reménytelibb, mert abban látjuk Cyrilt is, aki beáll a nagynéni funkciójába, amennyiben tologatja a gyereket, és látjuk Almát, és csak remélni tudjuk, hogy nem lesz egy második film, nem lett, amiben ez a Münchhausen by proxy tovább megy a gyerekre.
Hú, annak van neve, hogy én ezt benéztem? Az is valami...
Nincs.
Akkor, kedves hallgatók, amit mondtam, azt tegyék zárójelbe, és hallgassák Anna Máriát.
És csak óvatosan a gombával.
Kedves hallgatóink, hát ez most így esett. Igen. Úgyhogy...
De hát nem baj.
Nem baj.
Alig vártam, hogy erről beszélj.
Igen. Ez nekem kicsit kellemetlen, de hát ez én vagyok. A fontos az, hogy kiderült az igazság, és hogy ezt jól nézzük, és csak hogy ez miért fontos, az meg kivált, elmondtad, úgyhogy köszönöm szépen. És tulajdonképpen én örülök ennek, hogy így alakult, még ha a bőrömre is ment, de pont azért beszélgetünk ilyen filmekről, hogy ezt a helyén tudjuk látni, és azért is, hogyha bármi olyan mozzanat ismerős, akkor kérjünk segítséget.
Így van.
Úgyhogy így, köszönöm szépen. Az epizód előtt elmondtuk, hogy mi a változás, úgyhogy most mindenkit arra biztatok, hogy a gondolatkertészet.hu-ra regisztráljatok. Köszönjük szépen, és találkozunk innétől kezdve újra két hetente, sőt, hamarosan, na de regisztrálnotok kell. Köszönjük szépen a figyelmet.
Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ásd mélyre, és hallgass szabadon!